Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyiptomi elnökkel Abdel Fattah Sisivel tárgyalt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. A gízai piramisok mellett 1 milliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma, több mint 50 ezer műtárgyal és lelettel. Összehasonlításképpen a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a magyar kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy katonai kommunikációs csatornákat, forró drótot hoznak létre Washington és Peking között. Pete Hegseth közlése szerint a lépése azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök Dél-Koreában találkozott. A Pentagon engedélyezte a Fehérháznak, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának, miután megállapították, hogy ez nem veszélyezteti az amerikai készleteket. A végső politikai döntés azonban az Egyesült Államok elnökére, Donald Trumpra hárul. Ukrán drónok támadták meg Oroszország egyik fő fekete-tengeri olajkikötőjét. Az orosz hatóságok szerint két külföldi hajó megrongálódott a támadásban, de a legénység sikeresen eloltotta a tüzet, írta Reuters hírügynökség. Az amerikai elnök ultimátumot intézett Nigériához, azonnal állítsák le a keresztények elleni erőszakot, különben az Egyesült Államok minden segélyt megvon az afrikai országtól, sőt akár katonai beavatkozásra is sor kerülhet. Ha a nigériai kormány továbbra is megengedi a keresztények megölését, az USA azonnal leállít tehát minden segélyt és támogatást Nigéria felé, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy akár jöhet a katonai beavatkozás is. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek tehát továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát, írta a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János Facebook bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat. Siketek és nagyot hallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi, fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét, most újra helyzet van, fűzte hozzá. Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei, közölt az Agrárminisztérium. A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra a tavaszi telepítések elé hozták, és nyílik egy új őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állítatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben a saját szőlőjük terméséből. A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az új bor mennyiségét megadni. Továbbá a muskotály elnevezés használható a traminiből készült borokon is. Az uniós vámszabályok által előírt export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé teszik, majd 2026-tól digitalizálják. Egyeztetés szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére. Erre a hazai gazdasági stabilitás és a növekedés érdekében van szükség, közölték az MT-vel. Végül az időjárásról. A folytatásban már borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, északkeleten akár nagyobb mennyiségben is, a legtöbb helyen megélénkül, néhol felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 13-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember november 2-ai száma. A tartalomból. Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta 14. Leó pápa. Ne a gyűlölködés jellemezze az életünket. Megnyílt Ervin Gábor boldoggá avatási ügye. A sebezhetőség az ember lényegéhez tartozik. Fogyatékossággal élőkkel a szinodális úton. Katona István püspök hazaköltözött az atyai házba. Az isteni irgalmasság hazai apostolának életútja. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. november 3. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton és Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bértesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szabó Magdától származik és így hangzik, csak azok az álmok válnak valóra, amelyeket a szíved mélyén hordozol. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinket hallhatják, majd utinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, majd a nap verse hangzik el. Radnóti Miklós, November című versét Baranyi Péter mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Porres Szent Márton és Boldog Ida életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatyát idézzük. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, az órát a napi mája és programajánló zárja. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Beresz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Enc László idegsebészt és intervenciós fájdalomterapeutát, a Budapesti Mind Klinika orvosigazgatóját a gerincbántalmak hatékony kezeléséről kérdezi. Monos Márta, a Csillag.pont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Kutatások szerint a felnőtt lakosság csaknem 80%-a szenved derékfájdalomtól. Miként is történik ez a bizonyos gyógyító munka, ez a precíz gyógyító munka, amely a legek jelzőjével illethető?
Nagyon fontosnak tartom, hogy nyilván mi se tudunk csodát tenni, de azt gondolom, hogy ma már nagyon sok olyan oldala van a derékfájásnak, amit lehet a modern tudomány eredményeivel vizsgálni és kezelni. Ebben nagyon sok minimálinvazív, tehát kis beavatkozással járó eljárás van, de mindennek az alapja az, hogy megtaláljuk, hogy mi okozza a derékfájást, hiszen nagyon-nagyon sok anatómiai struktúra van, izmok, csontok, izületek, szallagok, és még akár a bőr is köztük, ami a derékfájdalmat okozhatja. Tehát az első lépés, amiben szerintem különbözik a mi hozzáállásunk a mondjuk úgy standardtól vagy átlagostól, hogy nem egyféle derékfájásról beszélünk és ugyanúgy kezeljük, hanem először tényleg részletesen megvizsgáljuk a beteget, a megfelelő képalkotó vizsgálatokat kiírjuk és ezeket együtt értékeljük, és amikor tudjuk, hogy az izülettel, az izommal, a porckoronggal, az ideggel vagy mivel van a probléma, akkor arra célzott terápiát fogunk a betegnek előírni.
Hát a stresszterhes világunkban igazán nem könnyű kideríteni az eredeti okot.
Abszolút így van, és a stressz, mint ilyen, ez egyébként egy fontos differenciál diagnosztikai szempont is, tehát például arra is kiterjed a vizsgálatunk, hogy milyen az életmódja a betegnek, éppen milyen élethelyzetben van, mert másképpen értékelendő egy derékfájás egy stresszes időszakban, vagy egy amúgy egyébként átlagos, normál időszakban. Úgyhogy ezekre is oda kell figyelni.
Az mit jelent, hogy Európában is egyedülálló technikai felszereltséggel rendelkeznek? Miben tér el egy más hasonló egészségügyi intézmény felszereltségétől?
A felszereltség nem biztos, hogy a szónak az eredeti értelmében a legfontosabb, bár azt gondolom, hogy az MR készülékünk, ami egy 3 teszlás MR készülék, az valóban a MR radiológiai képalkotás csúcsához tartozik, tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy egy nagyon milliméter részletgazdagságú felvételt tudunk készíteni, és mivel házon belül van, én nagyon sokszor speciális szekvenciákat is kérek, és erre is vonatkozik ez a kijelentés, tehát, hogy nem csak a standard MR-eket készítjük el, hanem ahol szükséges, ott még akár az amúgy is jó minőségű képeket tovább tudjuk precízen tervezni, hogy azokat a kérdéseket meg tudjuk válaszolni, ami felmerül a klinikai vizsgálat során. A másik fele pedig az, hogy nagyon figyelünk arra, hogy mind saját magam, mind a kollégák, akikkel együtt dolgozunk, ők magasan jó képzett kollégák, és ilyen formán az elérhető tudásnak a legjavát próbáljuk a rendelés során a betegek számára biztosítani, követjük a szakirodalmat, és folyamatosan nemzetközi konferenciákon és kapcsolatokon keresztül követjük az aktuálisan elérhető legjobb ellátásokat, és amit lehet ebből, megajánljuk a betegnek, vagy itt, vagy pedig valamelyik társintézményünkben.
Olvastam egy nyilatkozatát, amelyben a precíz diagnózis és a legmodernebb technika mellett, és erről jutott eszembe, hangsúlyozta a csapatmunka és a holisztikus szemlélet jelentőségét is, mert...
Ebben is úgy érzem, hogy talán valamelyest úttörőek vagyunk, hogy létrehoztunk egy olyan fájdalombordnak hívjuk, vagy multidisciplináris bordot, amiben együtt beszéljük meg az összes olyan beteget, ahol úgy érezzük, hogy vagy elakadtunk a terápiában, vagy minden esetre segítene az optimális terápia kialakításában, ha több szakma is együtt tudná megítélni a helyzetet. Ezen a megbeszélésen, amit két hetente tartunk, részt vesz fájdalomterapeuta, idegsebész, ortopédsebész, radiológus és a manuális szakmák képviselő és gyógytornász és akár gyógymasszőr is, és így közösen beszéljük meg azokat a betegeket, akiket bárki a csapatból úgy érzi, hogy beszeretne mutatni számunkra, és egy olyan közös döntést tudunk hozni, ami a beteg számára az optimális kezelést teszi lehetővé. Nem egyszer előfordul, hogy elkezdem én a kezelést gerincsebész, idegsebészként, majd folytatja a gyógytornász kollégám a kezelést, adott esetben a fájdalomterapeuták is elvégeznek egy vizsgálatot és vagy beavatkozást. Azt gondolom, hogy ez egyelőre nagyon kevés intézményben valósul, meg olyan harmonikusan és egymást kiegészítve, ahogy ezt mi tudjuk a betegek számára biztosítani.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Encz László idegsebészt és intervenciós fájdalomterapeutát, a budapesti Mind Klinika orvosigazgatóját, a gerincbántalmak hatékony kezeléséről kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 közelében a 63-as és 67-es kilométer között aszfaltoznak a belső sávon, a forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnavény felé a külső és a leálló sáv használható. Budapest felé Hajdúnenes térségében, szintén az M3-ason, a 197-es és a 200-as kilométer között javítják a burkolatot. A Vásárosnavény felé vezető oldalt lezertek burkolatfelújítás miatt. Ma a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépültem 4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható, 60 km/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 32-es főúton Szolnokon a 74-es kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, a városközpont felé vezető oldalon egy sávot lezártak. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében hídfelújítás miatt lezárták Hidvégardó határában a Bódva hidat, kerülni a 27-es főúton Tornanádaska felé lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hideg fronttal indul a hét. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma egy hideg front hatására erősen felhős borult idő várható a térségünkben, és esőre, záporokra is számítani kell. Napközben sokfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél, reggel 9 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 14 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de keleten északkeleten időnként több felhő is megjelenhet az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem valószínű. Az északi szél reggel délelőtt északkeleten még élénk lehet, máshol nem lesz jelentős a légmozgás, hajnalra helyenként páraköd képződik. Kora reggel mínusz 1 és plusz 7, napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Szerda reggelre többfelé képződik pára, köd, illetve réteg felhőzet, amely helyenként csak lassan oszlik fel. Az ország nagy részén viszont sok napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható. Nyugaton, északnyugaton élénk, néhol erős lesz a déli délkeleti szél. Reggel helyenként gyengén fagyhat, majd kora délutánra 12 és 17 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és péntek reggelre sokfelé képződik pára, köd, amely helyenként tartósabban is megmaradhat. Ugyanakkor az ország nagyobb részén napos időben lesz részünk. Említésre méltó csapadék sehol sem várható. Délutánonként általában 12-17 fokra számíthatunk, de a tartósabban párás ködös felhős tájakon 10 fok alatt maradhatnak a maximumok. Orvos meteorológia, ma hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Reggel a hidegebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A felhős, borongós, csapadékos időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk, valamint romlik hő és komfortérzetünk. Öltözzünk rétegesen, most már jelentős a megfázás veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma szinte mindenhol számíthatunk esőtől, záporoktól vizes, csúszós utakra. A záporokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Kora reggel helyenként pára, köd okozhat, átmenetileg korlátozott látási viszonyokat. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
A nap verse. Radnóti Miklós, november. Megjött a fagy, sikolt a ház falán, a holtak fog a koccan hallani, s zizegnek fönn a száraz barna fán vadmirtuszok kis őszbozontjai. Egy kuvik jóslatát hullatja rám. Félek? Nem is félek talán.
Radnóti Miklós november című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934 Ígyben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgartel jutalmat kapott és belépett a Magyar Penklubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A Budapest Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben a jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: 14. Leó pápa beszéde a katolikus egyetemekhez. Az állampolgárokat a közjó iránti elkötelezettségre neveljék. Interjú Molnár Imre történésszel, az Isten szolgája, Eszterházi János boldog avatásáért felelős történészbizottság tagjával. Imádság Isten szolgája, Eszterházi János boldog avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért.
14. Leó pápa a katolikus egyetemekhez. Az állampolgárokat a közjó iránti elkötelezettségre neveljék. A nevelés világának jubileum alkalmából fogadta a pápa a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetét, akiktől azt kérte, hogy az elméket Isten felé irányítsák. Foglalkozzanak az emberi személy átfogó fejlődésével, magas szintű szakértelemmel, buzdította a katolikus fakultásokat a Szent Atya. Kritikai szellemmel megáldott elméket, hívő szíveket és a közjó iránt elkötelezett állampolgárokat neveljenek. Ezt a feladatot bízta a 14. Leó pápa pénteken délelőtt a Kelemen teremben tartott audiencián a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetének tagjaira. A szervezet több mint 100 egyetemet tömörít magába 4 régió területén. A brazil Andok, Dél-Amerika legdélebbi csücske, az úgynevezett déli kúp, Mexikó, Közép-Amerika és a karibi térség. A nevelés világának szentévi találkozója adott alkalmat az audienciára. Az együttműködés és a szeretet kötelékeinek látható jeleként, mely szervezetüket kell, hogy jellemezze, mondta spanyol nyelvű beszédében 14. Leó pápa. Legyenek tudatában annak, hogy a több mint 100 intézményt felölelő hálózat egyik célkitűzése a katolikus felsőoktatás fejlődése és a társadalom szolgálata. Helyet teremteni a hit és a kultúra találkozásának, hogy akadémiai környezetben hirdessék az evangéliumot. A Szent Atya a katolikus egyházon belül működő egyetemek küldetéséről szólva, Ferenc pápát idézve megállapította: az egyetemek jelentik az egyik legkiválóbb eszközt, amit az egyház a mai kornak nyújthat. Istennek az emberi személy iránti szeretetét fejezik ki. Legyenek a kreativitás kiemelkedő központjai, az emberiség javát szolgáló tudást sugározzák. Olyan helyek, ahol az ész és a hit közös erőfeszítésével eljuttatják a személyeket emberségük kiteljesedéséhez, utalt Szent II. János Pál szavaira Leó pápa. A latin-amerikai egyetemi életet vizsgálva 14. Leó rámutatott, hogy az egyház az oktatás motorja volt. Bizonyos egyetemek, mint Santo Domingo, Limában a San Marcos, Mexikó esetében a püspökök, szerzetesek és misszionáriusok kezdeményezésére születtek. A szervezet által képviselt egyetemek hivatása az, hogy Isten felé irányítsák az emberek elméjét, így testesítve meg a katolikus identitást, ami a sajátjuk. A katolikus felsőoktatás az emberi személy átfogó fejlődését segíti, kritikai szellemre neveli a gondolkodást, a szíveket hitre, az állampolgárokat pedig a közjó iránti elkötelezettségre. Mindezt kiválóan, szakértelemmel, hozzáértéssel fűzte hozzá a pápa. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetét, hogy folytassák az egyház által rájuk bízott küldetést, kreatívan nézzenek szembe az oktatás kihívásaival, tudatosan és a kegyelem segítségével, mely minden lépésükön kíséri őket. Végül köszönetet mondott erőfeszítéseikért, az elvégzett munkáért, Szűz Mária és az Úr oltalmáért fohászkodva számukra.
Most hallgassák meg a Molnár Ébren történésszel az Isten szolgája Eszterházi János boldoga avatásáért felelős történészbizottság tagjával készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Imre történészt, az Eszterházi János boldogavatási ügye történészbizottságának szakértőjét, aki Rómába zarándokolt egy csoporttal együtt, ez a Magyarországról, részint pedig felvidéki zarándok testvérekkel. Ezúttal nem hivatalos konferencián vesz részt, hanem zarándokként járja Róma templomait, és imádkozik Eszterházi János boldogavatásáért. És nyilvánvaló a beszélgetésünk éppen e téma körül forog. Hol is tart most az ő ügye? Hála Isten, sok ügyről beszélhetünk, és sok ügy nyugvó pontjára érkezett, gondolok itt a nemrégiben boldogavatott Bódi Magdinkra.
Boldog Bódi Magdolnának a boldogavatása egy óriási szárnyat adott azoknak, akik Eszterházi János boldogavatásáért imádkozunk, hiszen ő is vértanúként került be a szentek koszorújába, fölvidékről Eszterházi János testvérünk is vértanúja a hitének, a szülőföldhöz való hűség, a hazaszeretetének, és azoknak az értékeknek, amiket lengyel és magyar őseitől örökölt, hiszen édesanyja lengyel származású volt, krakói, nemesi krakói családnak a leánya, a Tarnowski családnak a leánya, édesapja pedig hát a fölvidéki galántai gróf Eszterházi János Mihály volt. Ezt azért is fontos előre bocsájtani, mert ez a boldogavatási eljárás Krakkóban indult meg.
Mikor?
2017-ben, akkor, amikor az olmüci érsek, Graubner érsek úr, amely a kánonjog szerint illetékes lett volna a boldogavatás elindításában, hisz Eszterházi János testvérünk a morvországi Mirov politikai börtönben fejezte be, az életét adta vissza, lelkét a teremtőjének. Graubner érsek úr lemondott a per elindítási jogáról, és átadta ezt a Vatikán engedélyével a krakói Marek Jendraszewski érsek atyának, aki 2017-ben, ahogy ezt említettük, elindította a boldogavatást. Egy hosszadalmas folyamat következett, hiszen a Covid 2-3 évre megszakította ezt a folyamatot, de több mint 70 tanú lett kihallgatva ebben az ügyben Európa 6 országából, elsősorban persze Közép-Európából, és ezeknek a tanúvallomásoknak az összességét sajnos csak a múlt évben sikerült lezárni, úgyhogy pillanatnyilag folyik a tanújegyzőkönyvek feldolgozása, folyik a ugye boldogavatási eljárásnak három ilyen nagyobb bizottsága van, van egy etikai, egy teológiai és egy történész bizottság, tehát ezek a bizottságok is dolgoznak, leadják a maguk szakértői jelentéseit, bírálatát az ügyről, és hát most folyik pillanatnyilag ezeknek a dokumentumoknak az összesítése Krakkóban.
Mennyiben lehet segítség az ügynek a krakkói elindítása? Ugye lengyelek egy nagyobb nemzet, nagyon sok szenttel, boldoggal rendelkeznek, jártasak ebben, és gondolok arra, hogy ez a közös ügy, ez talán erősíti egymást, akár a lengyel, akár magyar szempontból.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és engedje meg, szerkesztő úr, hogy egy személyes emlékkel kezdjem a választ. 2005-ben egy váratlan lehetőséget kaptam, hogy épp egy lengyel zarándok csoporttal az év végén szilveszter napján eljöjjek ide Rómába, Vatikánba is részt vegyek a Szentatya utolsó nyilvános audenciáján. A Szentatya akkor már súlyos beteg volt, beszélni nem tudott.
Szent második János pápáról van szó.
Igen, Szent második János pápáról van szó. Akkor jelent meg az én Eszterházy Jánosról szóló életrajzom lengyel nyelven, és hát az ember ugye, ha Vatikánba jön, sose lehet tudni, magammal hoztam egy példányt. Egészen váratlan körülmények között úgy alakult, hogy a Szentatya már a betegsége miatt csak egy korlátozott létszámú kis zarándokcsoportot fogadott ilyen személyes áldásra, hogy szinte utolsóként bekerültem ebbe a csoportba, és a Szentatyának átadtam a lengyel életrajzot, elmondtam röviden, hogy ki is Eszterházy János, és kértem az ő imáját, segítségét, mélyen a szemembe nézett, hosszan pihentette kezét a könyvön, megáldott engem is, és másnap üzent Somorjai Ádám atyán keresztül, aki akkor itt titkár volt, hogy ő az éjszaka folyamán átlapozta az én Eszterházy könyvemet, és Ádám atyát fölkérte, vagy megszólított, hogy ezzel az üggyel foglalkozni kell, mert ez nagyon fontos. Tehát ez az utolsó audenciája volt a Szent II. János Pál pápának.
És ezt a könyv nem csak egy idős pápa kezébe került, hanem egy szent kezébe került. Azt, aki gondolom, hogy most Isten országában, mármint hogy a mennyországban, ott a boldogú telekek között közben járó lehet Eszterházy János ügyében, akinek a dolgát itt a földön szorgalmazzuk.
Igen, tehát ahogy ő ezt akkor megüzente, hogy az üggyel foglalkozni kell, én úgy érzem, hogy neki is köszönhetjük azt, hogy erre a lengyel vágányra került Eszterházy János ügye, ami azért nagyszerű, mert kiszabadította Eszterházy Jánost abból a mókus kerékből, amiben a 20. század folyamán a magyar-szlovák ellentét, a magyar csehszlovák, Trianon utáni szörnyű állapot sodorhatná Eszterházy Jánost is, mint politikust, hiszen ő végül is a fölvidéki magyarságnak volt a legnagyobb formátumú politikai vezetője is 1945-ig.
Miben lehet összefoglalni az ő életpéldáját, ami alapja a boldogavatási kérelemnek?
Igen, ő 12 évig volt politikus, úgy 12 évig szolgálta a fölvidéki magyarságot, és aztán 12 év szenvedés következett, szinte minden politikusi napjáért, percért megszenvedett, és ezt annak köszönheti, hogy ő 1945-ben az egyik leveléből kiderül, amikor el kellett volna távoznia neki családjával együtt nyugatra, az érkező szovjet megszálló vagy felszabadító, kinek hogy tetszik,
megszálló
csapatok elől, akkor ő lemondott erről a lehetőségről. Azt nyilatkozta, hogy ha a jó időben az enyéimmel voltam, akkor a rossz időben is mellettük akarok állni, és egy levelében leírta, hogy ő Krisztust akarja követni. Tehát Krisztus útjára akar lépni, és vállalja a szenvedést, a megpróbáltatást, azért, hogy lélekben megtisztulva követni tudja Krisztust. Hol tudja követni Krisztust, mi Krisztus útja, a keresztút. Tehát 1945-ön elkezdődik Eszterházy János életében egy olyan keresztút, amiben neki grófként soha az életében nem volt egy fikarcnyi részese. Tehát a szenvedéseknek, a fizikai megpróbáltatásoknak, a megaláztatásoknak, a kínzásoknak egy olyan sorozata, egy olyan tömény keresztje zuhan a vállára, amit ő szolgálatként, tehát további szolgálatként fölajánl a Jóistennek engesztelésül, fölajánlja azért, ahogy egyik levelében írja, hogy az övéinek jobb legyen, és nem csak, hogy felajánlja a szenvedéseit, hanem imádkozik. A hét minden napján másért imádkozik, másért ajánlja fel a szenvedését, a hét utolsó napját, vasárnapot az ő jótevőért és ellenségeiért imádkozik. 12 éven keresztül. Minden nap. Tehát ugye Csókai András professzor mondta erre azt, hogy ez a kereszténység csúcsa. Krisztus sokszor tanította az Úr Jézus, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, áldjátok ellenségeiteket, de őt magát egyszer halljuk imádkozni ellenségeiért, hogy a Golgotai kereszten, amikor azt kéri, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Tehát Eszterházy János ezzel a lelkülettel mutat példát arra, hogy az őt ért és népét ért rettentő sok támadás, megaláztatás, szenvedést nem megbosszulni, nem visszaadni, nem revanzsálni akarja, hanem a rosszat a szenvedés tüzében megtisztult lélekkel jóval fizeti vissza, jóval tudja legyőzni, kikerül a gyűlölet tengelyéből, magasabbra emelkedve tudja látni és felajánlani az ő életét.
Imre, röviden, hogy áll az ügy most?
Hát nagyon várjuk azt, hogy befejeződjön a krakói egyházmegyei folyamat. Eszterházy János ugye megkapta az Isten szolgálja titulust, tehát szabad hozzá imádkozni, szabad kérni a közben járását, szabad számára emléktáblákat avatni, nagyon sok, már több mint 70 ilyen emlékhelye van Közép-Európában, nem csak Magyarországon, nem csak Fölvidéken, Szlovákiában, hanem Lengyelországban, Csehországban, Szerbiában, sőt, most az ősszel Kárpátalján is avatunk majd Eszterházy János emlékhelyet, és ami a legfontosabb, tehát pillanatnyilag a tisztelete, a kultuszának a terjesztése folyik, hiszen a boldogávatást igazából a nép kezdeményezi. A boldogávatás az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kit tisztelünk benne az ő személyében, és mi nem a politikus Eszterházy Jánost akarjuk boldogávatni, bár érdemei elvitatlanok, hanem a mártír, a népért szenvedő, a szenvedéseit felajánló a Krisztus. Igen, a Krisztust
és
követő
Eszterházy János. Úr Jézus megváltott minden embert, a becsületes rendes politikust is, köztük őt is.
Én azt gondolom, hogy Schumannal, másokkal együtt Eszterházy János a mai politikusok példaképe is lehet.
És én azt hiszem, hogy nagyon is föl kell emelni a keresztény politikusoknak a példáját, és ezt nagyon-nagyon szorgalmazta II. János Pál pápa, nagyon mellette volt, hogy derék jó elkötelezett katolikus politikusok kellenek, akik a Krisztus értékre nevében állnak helyt, ott, ahova Jóisten küldte őket. Kezemben tartom a kis könyvedet. Bemutatja Eszterházy Jánost, és gondolom hasznos lenne is, hogy ezt két mondatban ismerhetnéd.
Igen.
A Mi jelünk a kereszt címet viseli a kis könyvet.
Ez Eszterházy János jelmondata volt, amikor 1939-ben a nyilas mozgalom és aztán a náci mozgalom be akarta őt kebelezni, akkor ő kijelentette, a mi jelünk a kereszt, és nem a nyilas kereszt, és nem a horog kereszt, de hozzátette azt is, hogy nem a bolsevikok sarló kalapácsa. Tehát ez a könyv összefoglalja, ez a kis könyvecske az ő boldogávatás megindoklását, annak a legfőbb érveit. És még egyet elmondanék, azzal a nagy reménnyel érkeztünk most Vatikánba, hogy Eszterházy János politikusként a Rerum Novarum enciklikára építette az ő keresztény szociális politikáját, 13. Leót nagyon sokszor idézi beszédeiben, és hát olyan nagy öröm volt hallani, hogy a mostani szentatya 14. Leóként ugye folytatni szeretné elődjének a munkásságát, tehát bízunk benne, hogy 13. Leóra hivatkozva indult Eszterházy János pályája, és 14. Leó pápa idején elérkezik az ő boldoggávatása is, ehhez kérném a kedves rádióhallgatók imáját és lelki támogatását.
Én pedig a kedves hallgatók nevében köszönöm mindazt, amit Imre tesz munkatársaival együtt, Eszterházy János Isten szolgálja boldoggávatásáért. Köszönöm a beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenek jelen. Imádság Isten szolgája Eszterházy János boldogavatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért. Istenünk irgalmas atyánk, fiad Jézus megdicsőített téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a szent lelket, és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását. Hálát adunk neked hűséges szolgádért, Eszterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete kereszteit és annak feláldozását az őt üldözőkért is. Irgalmas Istenünk, dicsőíts meg nevedet János szolgált boldog alvatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában. Vele egyesülve az Eukarisztiában és Szűz Mária béke királynője anyai oltalma alatt. Istenünk, János szolgált közben járására kérünk, add meg nekünk a kegyelmedet, és árasz kiránk szentelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetét a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy veled és benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a te irgalmas szereteted országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. Mit adhatunk Isten jóságáért cserébe? Tudjuk-e viszonozni a szeretetet, amellyel Jézus a kereszten megváltott minket? Mit tudunk viszonzásként adni Istennek mindazért a kegyelemért, amellyel segít minket az üdvösség felé? S amikor eljutunk az örök boldogságra, ugyan mivel fejezhetjük ki hálánkat Istennek? Ha őszinték akarunk lenni, akkor belátjuk, hogy mindig adósai maradunk Istennek, aki mindenkor többet ad nekünk, mint amit megérdemlünk. Jézus azt kéri tőlünk a mai evangéliumban, hogy utánozzuk Istennek ezt a nagyobb szeretetét emberi kapcsolatainkban. Embertársainkkal ne azért tegyünk jót, hogy majd egyszer ők is segítsenek minket, azaz viszonozzák jóságunkat, hanem legyünk önzetlenek. A szeretetnek egy új távlata nyílik meg előttünk, amely nem emberektől vár jutalmat, hanem Istentől. A viszonzást nem váróknak, az önzetlenül adakozóknak ezt mondja a mi Urunk. Boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat. Az isteni jutalmazásba vetett remény nem ábrándozás az ember számára, nem olyan ígéret, amely nem fog teljesülni. Azért reméljük a jutalmazást, mert Isten nem hálátlan. Az emberek könnyen elfelejtik a jó cselekedeteket, megfeledkeznek jótevőjükről, Isten viszont nem. Ő nem marad hálátlan, és a legkisebb jó cselekedetekért is számíthatunk a mennyei jutalomra, ha azt tiszta szívből tettük.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 231-es, 119-es és az Éneklő Egyház 138-as éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 231-es, a 119-es és az Éneklő Egyház 138-as éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.